például Véna király esetében meg van említve, hogy a király mind a 8 szidivel misztikus képességgel rendelkezett. Tehát, hogy mondjuk egy király, egy védikus királynak megvoltak ezek a misztikus képességei. Azért, mert egy királynak uralkodnia kellett a népen, a helyes irányba kellett vezetni őket Krisna felé, és sokszor ezek a királyok tudtak olvasni az emberek gondolataiba, tudták a múltat, a jelent és a jövőt, attól függ, hogy milyen, mennyire voltak jámborok, vagy mennyire voltak képesítettek. És nekik a uralkodási feladattal akkor kaptak ilyen képességeket, vagy a félistenek például. A félistenek, ők is rendelkeznek misztikus képességekkel, hogy a feladatukat meg tudják csinálni. Ugye, hogyha veszünk egy nagyon egyszerű példát, itt van egy telefon. Ugye a telefon, ez is egyfajta misztikus képességnek a megnyilvánulása, hogy valakivel tudunk beszélni, aki nagyon messze van tőlünk. Hogy vannak manapság repülőgépek, és az azt jelenti, hogy ugye a repülőgép az lagimászidi, hogy valaki tud repülni egyik helyről a másikra. Tehát, hogy vannak ezek a képességek, de sokszor a jogik, hogyha véletlenül megkapják, akkor csak arra használják, hogy a ártatlan embereket akkor kábítsák vele, hogy akkor a elismerést és tiszteletet hűljanak.
Igen, ez a napidőnök.
Tehát, hogy amikor valaki elismerésre, tiszteletre használja, akkor az már nem jó. Vagy hogy nem kell ilyen messzire menni, általában ilyen nagy mértékű misztikus képességek manapság nagyon ritkán vannak. De az ezotériára való törekvés az is ilyen egyszerű kis misztikus képességekre, hogy valaki tud ezt csinálni, azt csinálni, tud így gyógyítani, úgy gyógyítani, ez is egyfajta.
Ez lehet, hogy már megy az aton belül is, tehát nem könnyen tudja, hogy úgy lentek a dolgok, és azért is kérdezem, hogy ott is valahol mindenkinek segít, de azért aztán valahol van mögött ezek, hogy én tettem én vagyok, vagy hogy mi az a határnapja.
Tehát, hogy azt kell tudni ezekről, hogy itt az anyagi világban minden pénzbe kerül. Vagy nem hogy minden pénzben, mindenért fizetni kell. Tehát a misztikus képességekért is fizetni kell. Egyszer Szótra Marázs mondta, hogy ugye vannak személyek, akik használják a rejkét mondjuk. A rejk az egy egyszerűen gyógyítási folyamat, van valami energia, amit használnak, és mindenki azt gondolja, hogy ingyen lehet használni. Kapott egy rejki beavatást, és az ingyen van. Azért be fogják nyújtani a számlát. Mert az minden jön valahonnan. Ugyanis, hogyha valaki használja a vizet, vízvezetéket, mondta, hogy hát csak megnyitom a csapot, és jön a víz. Ingyen van. Aztán minden hónapban elküldenek egy kis papírt, és rá van írva, hogy számla, és azt is mondják, hogy ennyibe került, és akkor azt ki kell fizetni. És hogyha valaki nem fizeti, akkor kikapcsolják a vizet, vagy a villanyt, vagy a gázt. Ugyanígy ezekért mindegyikért fizetni kell. És vagy valaki előre fizet, vagy utólag fizet, de fizetni kell.
És az, hogy milyen szemléletben használom, az, hogy milyen szemléletben használjam, hogy ez karmikus szempontból azért döntő szerepet játszik, nem? Mert nyilvánvalóan, hogyha megnyilvánul valamilyen formában, akkor dönthető, hogy szeretne vele foglalkozni, nem? De ha van affinitás és azáltal szeretne másoknak is segíteni, ugyan lehet, hogy számol, de a szemlélet az fontos, hogy nem?
Fontos, természetesen, de hogyha ugye, ugyanúgy, ahogy használjuk a vizet.
Igen.
Fontos, hogy mire használjuk, hogyha csak kifolyatjuk a szoba közepén, az nem olyan jó. Hogyha főzünk vele, vagy takarítunk vele, az jó, de még mindig ki kell fizetni, mert használtuk. Tehát, hogy ezek a fajta energiák mindegyikért fizetni kell. És lehet látni, néha vannak ilyen, nem tudom, úgynevezett misztikus jogik, szájba való, egyik közkedveltele van vele az internet időnként. És akkor azt mondják, hogy tud materializálni, ugye aranyórát előszed a hajából, és akkor megmutatja a tisztelt közönségnek, aki ott álmodik, hogy akkor milyen csodálatos. És lehet, hogy van neki, vagy volt neki ez a práptiszid, hogy valahonnan előszed egy aranyórát. De most már egy csomó weboldal tele van azzal, hogy akkor csalni kényszerű, és akkor előrázza, nem tudom, a kabát ujjából ezeket. Azért, mert ezek a képességek, ezek nagyon sokba kerülnek. Nagyon sok tapóval állt lemondást kell érte végezni. És akkor ez így olcsóbb így megcsinálni.
Na higgyetem, hogy fizetni, tehát ez a karmikus lelki szempontból karma szerint is fog fizetni, hogyha nem jön szemlélet használja.
Tehát, hogy valakinek vezetést kell végezni ahhoz, hogy misztikus képességeket kapjon, vezekelni kell.
És aztán?
Hogyha azt rosszul használja, akkor azért meg fogja büntetni.
Köszönöm szépen.
Ugye Száj Baba is Istennek hirdeti magát, hogy a követői azt mondják, hogy igen, Isten, Krishna. Most írt a legfrissebb hír az volt róla, hogy nagyon beteg és kórházba került. És ez volt a főcím, hogy Isten kórházba került. Isten beszállították a kórházba, hogy betegedett.
Köszönöm szépen.
Tehát, hogy fizetni kell érte, aztán, hogy valaki jóra használja, rosszra használja, az nem más.
Mert előbeszélséget mindenünk kell tenni nyilván, hogy vizem legyen, hogy tudja, hogy mindenesen foglalkozni, hogy kell lemondani az előbeszélséget.
Tehát, hogy minden energia, minden bármi azért fizetni kell. Jó?
Akkor, én köszönöm, igen,
egyet. Jó, akkor neked volt a kérdésed a Varnásram kasztrendszer.
Igen.
Kasztrendszer, hogy nem tudom, hogy milyen aspektusa érdekel főleg, hogy hogy épül fel, miért volt.
Én azt gondolom, mindenkinek meg volt már az helyes, ugye, hogy a képességek szerint is, és hogy csak ez miatt érdekel, hogy ez akkor, hogy ugye, hogy a, tehát az, hogy a hűtésen van, hogy súlyak azba tartozik, meg két kezű dolog.
Attól tudom, Brámanek is gyógyítottak, attól függ, hogy
vagy a kézművesség, tehetség, és hogy mindenki is nem használjon, és hogy ez így lett van ebben. Ez a szempontból csak
jó. Jó, kezdjük el. Úgy van, hogy egyből álmanára. Gondolára. Jut négy vajs, négy satyr. Négy satriára jut 16 vajsja, és 16 vajsjára jut 64 sutra. Tehát, hogy ez a modell. Tehát, hogy 85 személyből ez összesen... 85 személyből egy brámana van. Négy satria, 16 vajsja, 64 sutra. Ez a felépítés, tehát, hogy 4-4-4-4-szer annyi. És a brámanáknak a feladata az a tanítás, az embereknek a tanítása mind a lelki, mind az anyagi tudományokra. És a brámanák voltak a papok, akik bemutatták a szertartásokat a társadalom az emberek érdekében. Ők voltak a lelki tanítómesterek is. Ksatriáknak a feladata az adminisztráció, az állampolgárok védelmezése, a vallásos elvek védelmezése, az ellenségektől, mind a külső, belső ellenségektől, tolvajoktól, és igen, az ő feladatuk volt, meg ők voltak a katonák, a király, stb. A vajsáknak volt a feladata a földművelés, a kereskedelem, a tehénvédelem, ők voltak a bankárok, a pénzelők foglalkoztak. Aha. És a sutrák, ők pedig a fenti három osztályt szolgálták. Tehát, hogy ők végezték a kétkezi munkát. És látjuk, hogy a társadalomban a legtöbb személy a sudra kaszthoz tartozott, mert akkor ők például, hogyha kinyitjuk a Bhagavad Gita-t, és ott látjuk a hadiszemle a kuruksetrai csatamezőn. De ott a katonák jó része nem ksatria volt. A katonák jó része az sudra. Olyan sudra, akiknek volt hajlama a katonáskodásra. A fő vezérek voltak ksatriák, a szekérharcosok, az elefántharcosok, a lovasok, de a gyalogosok jó része az nem ksatria volt. Ugyanígy a vajsák, ők szervezték a földművelést, a kereskedelmet. Tehát, hogy a brámanák, satriák, vajsák, ők igazából úgy vezetők, valamilyen vezető pozíciót töltöttek be, vagy gazdasági szempontból, vagy társadalmi szempontból, vagy kulturális, oktatási szempontból. És az egész társadalomnak a célja az volt, hogy a társadalom tagjai lépésről lépésre közeledjenek az Istenség felsőbb személyisége felé. A Bhágavatam elsőnek így ír, hogy Vanásam adi bhágasa szanusztitasya dharmasya szamszidir haritósanam. A társadalomnak, az Istenség legfelsőbb személyiségének az elégedettségére kell törekednie. És a brámanáknak volt a fő feladat, hogy mutassák az irányt a társadalom többi tagjai számára. Ők voltak a királynak a tanácsadói is, de ők nem fügtek gazdaságilag a királyon. Például Chanakya Pandit, ő volt Chandragupta Maharajnak a minisztere, a tanácsadója, de ő nem fogadott el lételt a palotában, azért, hogy ne legyen lekötelezettje a királynak, hanem ő a tanácsadója volt, és ő, amikor ebédidő volt, akkor kiment és koldult magának, de nem fogadott el semmilyen ételt a palotában. És szegényen élt, egy kunyhóban lakott. De egy brámanának a szegénység az nem probléma. Mert brámanának a vagyona az a tudás. Tehát, hogy a brámanáknak a vagyona az a tudás, ksatriáknak a vagyona az az erő, a vaisjáké a pénz, és a sudráké a képességek. És mindegyik társadalmi osztály megfelelő. Tehát, hogy úgy képezték őket, egyrészt olyan családba születtek meg, ezt tanulták meg az apjuktól, az anyuktól, és ők jól érezték magukat abban a helyzetben, amiben voltak. Mert a varnásamnak az a lényege, hogy mindenki a természete szerint van lefoglalva. Honnan tudjuk, hogy mi a természetünk? Onnan, amit nagyon természetesen, erőfeszítés nélkül tudunk végezni. Vannak olyan dolgok, amiket nagyon nehezen tudunk csinálni, az mutathatja, hogy a természetünk az túl messze áll, és vannak olyan dolgok, amik viszont nagyon könnyen. Tehát, hogy brámanáknak tanulni vagy tanítani, az nem probléma. Egy brámana tud egész nap tanítani, nem probléma. Egy ksatria, ő neki természetes, hogy van ez az irányítói képessége, szervezői képessége. És a ksatriák nem félnek a csatában. A védikus társadalmak ksatriák úgy voltak, hogy hogy ők örültek, hogyha harcolni lehetett. Tehát, hogy az számukra egyrészt, ugye amikor olvasok a Bhagavad Gita-ban, hogy mondja Arjunának Krishna, hogy boldogok a ksatriák, akiknek ilyen lehetőségük nyílik a harcon, megnyitván számukra mennyi bolyó kapuján. Ksatriáknak harcolni nem probléma. Ez természetes a számukra. Vagy egy vaisjának pénzt keresni, ez nem probléma, mindig azon forog az agya, hogy tud minél több pénzt és pénzt keresni. Vannak én most is látok olyan embereket, itt a bakták között is, akiknek csak természetesen ezen forog az agyuk. Nem kell erőfeszítést tenni, csak így látnak mindent ezen keresztül. És vannak, akiknek az természetes, hogy ilyen kétkezi dolgot csinálnak, amivel tudják szolgálni a társadalmat. Abba valamivel ügyesek, valamihez jól értenek, stb. És az a természetük. És akkor abba elégedettek és boldogok. Tehát, hogy a védikus társadalom úgy volt felépítve, hogy mindenki a helyzete szerint elégedett volt, és meg volt becsülve, és mindenki kapott tiszteletet. A brámanák, a ksatriák, a vaisják, sudák, mindenki kapott a helyzetüknek megfelelő tiszteletet, és mindannyian elégedettek voltak ebből a szempontból a helyzetükkel. És mivel, hogyha valaki egy megfelelő helyzetben van lefoglalva, azt csinálja, amit szeret csinálni, akkor nem fog ragaszkodni a tettei eredményéhez, és tudja Krishna szolgálatára ajánlani, mert már úgyis elégedett azzal, amit csinál, és akkor természetesen a munkájának az eredményét tudja Krishna szolgálatára ajánlani. És akkor... Igen. Igen, a Bhagavad Gita lesz, én mondtam, hogy a jedikus társadalomban hogy nem volt hobbi, mert mindenkinek a hobbija a foglalkozása volt.
Igen.
Ugye manapság az embereknek van hobbiuk, hogy amit szeretnek csinálni. Mert általában az emberek a munkájukat túlnyomó részt nem szeretik, csak azért csinálják, mert abból kell megélniük, és akkor van valami hobbiuk, amit viszont szeretnek csinálni. A védikus társadalomban az volt, hogy mindenkinek a munkája volt a hobbija. És akkor mindenki elégedett azzal a tevékenységgel. Jó, ehhez még valamilyen kérdés? Igen?
Ja. Én nekem meg az a meglátásom, hogy most pont fordítva működik a dolog. Most egy csodra tart el, 84
másodkérdés. Igen, igen, szóval pont azt akartam, hogy az
nagyon jó. Nem hiszem.
Hát most a mostani társadalom az, hogy majd akinek nem ingen nem veszem, hanem ugye bőfő számtalan főnök van, és mindenki a főnökségre, tegszik, vagy főiskolázottságra dolgozni kevesen akarnak. Ez már nagyon nagy probléma a társadalomban, én azt gondolom, hogy a képességek és a lehetőségek kiadnázatlanak, vagy legalábbis elnyomottan mindenki tanulni, és a szülők is elsarkálják a gyerekeiket, és a világban nincs megfelelő egyensúly most pont ez a nagy probléma, azt gondolom.
Igazából nincs fordítva, mert brámanák nincsenek, satriák nincsenek, vajisák talán vannak, és sudrák vannak, és alacsonyabb, meg még több. Tehát, hogy a képesítés, mindegyiknek van képesítése. Ugye ki egy brámana, maga a Gitában megvan. Szamódom azt a pasócsak, Sánti Rágyon, Nivacsa Szamóval, aki tudja kontrolni az elméjét. Szamudama az érzékeit, tapaszt, vezetéseket végez, sócsam tiszta kívül és belül, ksántír egyszerű, gyána, tudás, vigyána megvalósítás, tehát hogy az egy brámana. A mai társadalomban a fő probléma nincsenek brámanák, akik megmutatják az utat. Ksatriák sincsenek, mondta Srila Prabhupád, amikor indiának Indira Gandhi lett a miniszterelnöke, aki egy hölgy volt, mondta, hogy most már nincsenek satriák. Mondta, mert egyetlen egy satria se tudta volna elviselni, hogy egy nő legyen a főnöke.
Akkor nálunk sincsenek satriák.
Tehát, hogy ezt egyetlen egy satria nem tudja elviselni. Azt mondta. Nem, hogy neki egy nő parancsoljon, lehetetlen. Ugye mondtam azt a történetet a gurkákról, a nepáli harcosokról? Azt mondtam?
Mondtam, de most hallottam egy dolgot tőlem.
És? Ja, lehet, hogy Bhagavad Gita leckén mondtam. Gurkák, ők hagyományosan a védikus társadalomhoz tartoztak, de most Nepálnak a részén élnek. És amikor az angolok meghódították az egész szubkontinenst, akkor ezeket a gurka katonákat használták. Ezek a gurka katonák, ők tisztában vannak a lélekvándorlással, és csak nem félnek a csatában, nem félnek meghalni. Ugye amikor Prabhupád ott volt a 60-as évek végén, 70-es évek elején is, akkor tájt volt a vietnámi háború. És a fiatal fiúkat hívták be katonának. De persze egyik, a legtöbbjük nem akart menni katonának Vietnámba. És akkor Prabhupád, amikor hallott erről, mondta, hogy hát persze, hogy nem, mert ezek nem ksatriák, ezeket nem tanították, hogy mit jelent ksatriának lenni, csak sudra fiúk, akik persze, hogy nem akarnak menni. Mondta, hogy egy ksatriának egyáltalán nem probléma. És akkor mondta ezt a példát a gurkákról, hogy ezek a gurkák, amikor be voltak sorozva az angol hadseregnek, akkor volt az első világháború, és jött egy parancsnok, hogy akkor beszéljen a katonákkal, hogy egy nagyon különleges bevetés lesz. És arról fog szólni a bevetés, hogy repülőgépekkel felviszik őket, az ellenség mögé, ellenség vonalai mögé repülnek, és onnan kiugranak a repülőgépből, és hátba kell támadni az ellenséget. És mondta, hogy önként jelentkezőket keres. És akkor a gurka katonák, nem tudom már hányan voltak, talán 100-an? 300-an?
És a sivatagban volt a repülő.
És a fele tette fel a kezét.
Én 30-an.
Tessék? Fele tette fel a kezét, És a parancsnok nagyon meglepődött. Hogy ti gurkák vagytok a legbátrabb harcosok. Hogy csak a fele jelentkezik. És a vezetőjük mondta, hogy kedves parancsnok úr, hogyha felrepülünk repülőgéppel, bemegyünk a ellenség vonalai mögé, és ott leugrunk a földre, ott mindannyian meg fogunk halni. Akkor mi értelme van leugrálni a repülőgépről? És akkor mondta a parancsnok, hogy hát vannak ejtőernyők. Vannak ejtőernyők, és akkor úgy kell leugrani. És akkor utána mindegyik jelentkezett. De addig, amikor tisztában voltak el, hogy úgyis meg fognak halni, akkor jelentkezett a fele. Tehát jó, megyünk, meghalunk, ilyen baj.
És volt egy olyan, hogy az angol becsolozták őket, és egy ilyen sivatagos területen repültek, akkor a 300-ból 30 lette fel a kezét. És azt gondolták, hogy ejtőernyő nélkül, akkor ha leugranak a sivatagok, nem olyan kemény, de esnek biztos. Aztán, amikor kiderült, hogy ejtőernyő, akkor mind földetek, mind ment, mind a 300. És hogy úgy tudom, hogy olyan tudással rendelkeznek, és olyan tiszteletnek, örvendenek, minden hazamennek Nevában. Van egy ilyen különleges késük is, ez egy miszticizit, tehát amit a szamurájuk nagyjából a lelkek is, az egy fontos szent dolog. Úgy tudom, hogy utána ők ott is szerepet vállalnak Nepában a rend fenntartásában. Teljes mértékig és teljes joguk is van hozzá, úgy tudom. Úgyhogy annyira tisztán is elmondottan élnek, még ma is ők.
Igen, ez mint egy ksatriak.
Igen, eszméletlenleg ez nagyon-nagyon nagy tudásuk van.
Tehát, erre képzik magukat, és nem félnek a haláltól. Tehát egy ksatria szembe menni írni a halállal, anélkül, hogy probléma lenne a számára. Ez a természet a ksatriáknak. Vajisság, ők természetes, hogy pénzt keresnek, és értenek hozzá, tudják kezelni a pénzt. És a társadalom tagjai a sudrák, ők pedig szolgálják a felső három köztet.
Képesség alatt mit értünk?
Képesség az azt jelenti, hogy a ilyen kétkezi képesség, a kézműves mesterségek, szövés, fonás, művészetek, tehát hogy amihez kézügyesség kell.
És ugye most a mai jelenkorban az itt sem nincs. Nincsen tisztnek, és mindenkiben van valamiből. És hogy nyilván, mert van olyan, hogy mondjuk egy személyben túlnyomó nincsnek előbb, vagy csak egy, vagy több dolog is jelen van ezt a tekintben? Vagy melyik az erősebb dominancia, ami mindig az uralkodó, ami dominanciásabb, és ez mindig változhat, vagy pedig van egy uralkodó hangulat?
Hát az a baj, hogy itt a Kali Jungában, hogy minden a feje tetején áll, tehát hogy nincsenek ilyen tiszta dolgok. Tehát általában ugye a tradicionális családokban, hogy brámana anya és brámana apa gyermekeként brámanák születnek nagyjából. Nem 100%-ig biztos, mert attól függ, hogy tartották be a szamszkárokat, hogy nevelték a gyerekeket, stb. De erre nagyon figyeltek az előző korokban. Manapság erre nem figyelnek a garbhodrana szamszkára, nem figyelnek a megfelelő neveltetés, vagy egyre kevésbé figyelnek. Most már India is egyre jobban felveszi a nyugati kultúrát. Nyugaton meg egyáltalán még csak a elképzelés sincs erről. Ezért minden nagyon kaotikus. De mi tanulmányozhatjuk magunkat, hogy mi ezek közül a domináns. Mi az, ami előtérbe kerül. De ezeket képzéssel elő lehet hívni, mert ezek tulajdonságokról szólnak, és a tulajdonságokat lehet kultiválni, lehet gyakorolni. Srila Prabhupád mondta, hogy a Krisna Dat nemzetközi szervezetének a célja, hogy brámanákat képezzen. Mert a brámanákból van a mai társadalomban a legnagyobb hiány, akik megmutassák az irányt, hogy az istenségek felsőbb személyiségét kell szolgálni. És hogyha a védikus társadalomban volt, hogy büntetni kellett az egyéneket, akkor mindenkit másképp büntettek. A brámanákat szóbeli büntetésbe, szóbeli kiavításba részesítették, mert nekik elég volt az. Ksatriákat megszégyenítették, vajsjákat pénzbüntetésre ítélték, és a sudrákat megverték.
Elkalapálták.
Megverték. Ki, amiből ért.
javítani.
Ugye a brámanák értenek a szóból, akkor szóban javították ki őket. Ksatriáknak a szégyen az nagyon...
Nagyon
büszkék. Nagyon büszkék. És a szégyen az nagyon-nagyon fáj. Ugye ír, mondja a Krisna Bhagavad Gita-ban, hogy Arjuna, akit tiszteltek, hogy is mondja? A hír, a rossz hírné még a halálnál is rosszabb, valami ilyesmi. Tehát a szégyen még a halálnál is rosszabb. Ksatriáknak is rosszabb. Ugye a vaisjáknak pénzbüntetés a legnagyobb probléma. Hogy szégyen, az nem számít. A pénz, az a legfontosabb. És sudrák, akkor ők testi fenyítésben részesítették. És ugye, hogyha a brámanáknak volt problémájuk, akkor a problémájukat megoldották a tudásukkal. A ksatriák a problémájukat megoldották az erejükkel, a hatalmukkal, a vaisság megoldották a pénzükkel, és a sudrák, mivel nem volt se tudásuk, se erejük, se pénzük, azért panaszkodtak. Azért a sudra az egyik jelentés, aki fölöslegesen panaszkodik. De amikor a középpontban az Istenség legfelsőbb személyisége Krisna van, akkor a társadalom tud dinamikusan együtt haladni a legfelsőbb úr felé. És ez a célja a társadalomnak. És azt nem tudom, hogy lehet, hogy Bhagavad Gita leckén mondtam, hogy amikor Marx tanulmányozta a társadalmakat, a világ összes társadalmát, az osztályharcot. Ugye a kommunistáknak ez volt az egyik fő, ezt még én is emlékszem a tanulmányokból, hogy az egyik fő tétel az osztályharc volt, hogy az osztályok harcolnak egymás ellen. És amikor tanulmányozta a védikus társadalmat, akkor azt látta, hogy nincs osztályharc. És nem értett, hogy miért nincs osztályharc. És arra jutott, hogy azért nincs osztályharc, mert a mindegyik társadalomban a osztályok harcolnak a kiváltságokért, hogy milyen jogok illetik bizonyos osztályokat, főleg a felsőbb osztályokat. De a védikus társadalomban kötelességek vannak hangsúlyozva. Ugye brámanáknak kontrollálni kell az elméjüket, érzékeiket, tisztának kell lenni, tudással kell rendelkezni, vezetéseket kell végezni. Ugye ksatria, ő előmegy a harcban. Tehát egy ksatria, egy igazi katona, akkor egy király előmegy a harcban. Nem azt mondja, hogy előre, hanem azt, hogy utána.
Igen.
Ez a különbség.
A gyáva király mondja, hogy előre.
És volt, most amikor volt az iraki háború, vagy valamelyik, vagy az afganisztáni, vagy az iraki háború, amikor kitört, vagy amikor elkezdődött, akkor George Bush volt akkor az Egyesült Államok az elnöke, és éppen szabadságon volt.
Igen.
És ott kongresszus, ezt meséltem már? Kongresszusban akkor mondták neki, hogy most nagyon jó lenne, ha visszajönne. Ha szabadságon van, így vagy úgy, de jó lenne, hogyha visszajönne. És George Bush nem jött vissza, még a szabadságáról se. Tehát, hogy nem, hogy kiment a csatatérre előre, hanem még a kongresszusban se jött vissza, a Fehérházban, hogy akkor irányítsa úgy a harcot, hanem ő, amit eltervezett szabadságot, azt letöltött, amikor letelt a szabadság, akkor visszalent. És akkor hihetetlen kibuktatta az embereket, csomó cikkeztek róla, hogy arra nem képes, hogy visszajön a szabadságról, csak katonákat megküldik a Irakba, vagy azt hiszem Irak. Ugye Afganisztán vagy Irak volt a kettődik, amely. És tehát, hogy ez nem az.
Igen. És úgy mondják, hogy védelmi minisztérium.
Igen.
Nemzetvédelmi. Amerikában védelmi.
Hát mesterséges terror van Amerikában, nem véletlen.
De ez azt jelenti, hogy az nem az egy satír, ő megy elő a harcban.
A probléma van akkor pedig a bunkernek, amik előre vannak készítve, és akkor mennek a bunkerban, nagy szorul a hullok általában beszokott.
Igen, akkor ők menekülnek, nagy szíves bölgetek, és ők biztos, hogy...
Jó, ehhez valakinek kérdése? Igen. eszembe jutott egy, volt egy kutató, aki tanulmányozta a majmoknak a társadalmát. Nem tudom, hogy ezt mondtam ezt a példát. Lóri Materi mondtam ezt a példát.
Igen, nem tudom.
Nem tudom. És azt tanulmányozta, hogy a majmok társadalmában hogy választanak vezetőt maguk közül. Ezt mondtam? Nem? És tanulmányozta a majmoknak a tevékenységét, 2-3 évig ott, majdnem, hogy ott élt velük. És úgy akkor tanulmányozta a mindennapi életüket. És akkor az történt, hogy a vezető, a, nem tudom, a vezérhím az meghalt. Valamilyen balesetet szenvedett, és akkor meghalt. És akkor az volt a rendszer, hogy összegyűltek a majmok, hogy akkor kiválasztják a következő vezetőt. És az volt a rendszer, hogy aki a legnagyobb hangzavar tudja kelteni, az lesz a következő főnök, az lesz a következő vezető. És volt egy majom, aki talált egy ilyen fém flakont az őserdőben, valakik eldobták, és amikor volt ez a ugye, választás, akkor egy kövön ült, és akkor kőnek üzötte. Meg oldibált közben. És akkor mivel ő adta ki a legnagyobb hangzavart, akkor ő lett a következő vezető. Tehát ugye a majmok társadalmában, aki a leghangosabban kiabál, akkor az lesz a vezető. Ebből a szempontból lehet, hogy közelít a
társadalom.
Ugye aki a legnagyobb hangzavart kelti a médiában, a reklámok által, a nyilvános szereplések által, akkor az lesz a következő vezető. Csak erről jutott eszembe, tehát hogy ez amúgy a médikus társadalom másképp volt.
Annyira nagyon változás, hogy hiába kelt nagy hangzavar, tehát a felmérően gyors probléma, és ugye amit cikkeztek volna, a világon semmi nem változ, nem történt. Tehát nem tudom, csak beszélnek az emberek, és aztán nem akarnak háborúzni, mégis elmennek, igaztalanul, nem érzik jónak a dolgot, és mégsem változik a rendszer, tehát nem változhatnak. Ennyivel talán rosszabb, mint a majmok társadalma.
Hát igen, sok minden nem olyan jó, mint ahogy kellene. Jó? Igen?
Nekem az a kérdésem, hogy mit tudnánk mi ezekből profitálni, tehát ezt alakította Krishna, a mi rendszert, hogy ez szerint éljen az emberiség, de most nem látunk erre semmi kibontakozást. Mondjuk a Krishna tudaton belül semmit nem tudom.
Tehát, hogy Srila Prabhupádnak volt törekvése arra, hogy visszaállítani a varnásramot. Nem abban a formájában, mint ami volt korábban, mert azt nem lehet most megcsinálni, hanem legalább valamilyen részében. Mert varnásram alapvetően azt jelenti, hogy valaki a természete szerint van lefoglalva, és azt ajánlja Krisnának. Tehát, hogy mi is próbáljuk, amennyire tudjuk, tehát, hogy korán sem ideális, mert egy nem ideális környezetben, egy társadalomban vagyunk, hogy nézni mind saját magunknak, mind dolgották, hogy mi a természete, és aszerint valamennyire lefoglalni, legalább hosszú távon, mert akkor tud stabilan egy életen át könnyebben szolgáltat végezni. Mert amikor valaki azt csinálja, ami természetes a számára, azt tudja hosszú időn keresztül elégedetten csinálni. És ezért fontos, amennyire lehet azt csinálni. Mert lehet látni, amikor valaki a helyén van, akkor nagyon hatékony. Ha valaki a helyén van és azt csinálja, mihez ért, amit tud csinálni, amit szeret csinálni, akkor az nagyon-nagyon hatékony tud. Ez 10-szer annyit tud csinálni, mint más. Azért, mert csak a helyén van. És amikor valaki nincs helyén, akkor töredékét, mint amennyit lehetne. Igen?
A védikus társadalomban hogy ott tarták a brámalákat? Gondolom, akkor nem volt könyvontatás. Tehát valami a tudást át kellett nekik adni egymásnak. Illetve Prabhupád hogyan oktatta az ő tanítványait, mi volt az elvárása is, és hogyan adta át a tudást, az ő tudását, hogyan tanulta ott nála.
Ez két kérdés.
Igen.
A tradicionális gurukulában akkor a fiúkat 5 éves korukban elküldték a brámanához, a brámana, a helyi tanítóhoz, lelki tanítómesterhez, és 5 éves koruktól 25 éves korukig ott tanultak az ő iskolájában. És megtanultak mind írni, olvasni, számolni, és megtanulták a lelki tudományt is a 20 év alatt. De főleg a védikus kultúrában ez a könyvírás, nyomtatás, vagy könyvírás legalább az 5000 éves múltra tekint vissza, azelőtt nem írták le a könyveket, mert mindenki meg tudta jegyezni. Erről azt hiszem múltkor beszéltünk, ugye, vagy az előtti alkalommal, hogy az emberek, főleg a brámanák suti darák voltak, az azt jelenti, amit egyszer hallottak, azt megjegyezték. Ugye manapság ez, hogyha valaki tud ilyet, az nagyon-nagyon ritka. Van ilyen most is, csak nagyon-nagyon ritka. Például a Srila Prabhupád lelki tanítómesterében a Tisztidanta Saraswati Thakur, ő ilyen volt. Úgy hívták, hogy két nyelvon járó enciklopédia, amit egyszer elolvasott, azt vissza tudta idézni szóról szóra. Ugye ez jó? Valaki. Meghallgat egy előadást, szóról szóra vissza tudja mondani. Mint hogyha egy felvételt valaki visszahallgat úgy.
És az összes brámana
volt? Igen, ez jelentett a brámana. Mert akkor olyan tisztán éltek, mert a memória azért szennyeződik be a helytelen szokások miatt. Három nagyon fontos közeg van, ami tisztítja vagy szennyezi a tudatunkat. Az írások, amiket olvasunk, az ételek, amiket eszünk, ételek, italok, amiket eszünk, iszunk, és a társulás, akikkel társulunk. És a brámanák nagyon ügyeltek erre. Egy brámanák nem ették meg másnak a főztjét. Ugye, mert a tudat a legjobban a főzés által megy át. Amikor valaki főz, szokásnak a tudata, az benne van az ételben. És vagy egy olyan személynek az ételét ették meg, vagy aki magasabb szinten áll, mint ők, vagy a sajátjukat. Nagyon sok történetet hallunk a védikus írásokból, hogy brámanák nem fogadtak el ételt, csak saját maguknak főztek, pont emiatt. És amiatt fent tudtak tartani egy magas standardeket. Nem társultak közönséges emberekkel, csak tanították őket maximum, és csak a szentírásokat, tiszta szentírásokat olvasták, és akkor nagyon mély, akár intellektuális képességekre tudtak szertenni ezáltal. De manapság, tehát itt nagyon, ahogy mi nőttünk fel, amilyen ételeket ettünk, akkor az nagyon más volt. Nincs is ez az elvárás, hogy suti darák legyünk, azért ki vannak nyomtatva a könyvek. Hát tudjuk olvasni.
Ezért érdekel, hogy Prabhupádnak milyen elvárási volt, hogy ő hogy...
Nem volt ez az elvárás a tanítmányai felé. Tehát, hogy ő Srila Prabhupádnak egy nagyon speciális feladata volt. Tehát, hogy ő eljött egyedül a nyugati világba 70 évesen, és hogy elterjessze a Krisna tudatú mozgalmat. 108 templomot nyitott, 10 000 tanítványt avatott fel, és ő nagyon sokat utazott, 14-szer körbe utazta a világot, és tanított, előadásokat adott, és azért a legfontosabb misszió, mondta, hogy két fontos misszió van. Az egyik, hogy odaadni a baktáknak a könyveket, a Srimad Bhágavatamot, és a második, az pedig a Varnásramnak a megalapítása. És mondta, hogy az első, az megkaptuk a Srimad Bhágavatamot, de mondta, hogy a másodikat azt a tanítványérje hagyta. Ezért Srila Sivaram Maharaj is azért fektet olyan nagy hangsúlyt, hogy felépüljön Újvrajadán, hogy ott legyen egy modell, hogy kell úgy élni, ami minél közelebb áll a természetes életmódhoz. Nagyon fontos. Tehát, hogy ez még kidolgozás alatt van, meg megvalósítás alatt van. És Srila Prabhupád azt csinált, hogy adta a társaságát a tanítványainak, tanította őket, adta a könyveket, inspirálta őket, hogy tanulják a könyveket, osszák másoknak is, prédikáljanak. Tehát, hogy ez volt a módszerem. Most is, tehát, hogy egyetlen egy lelki tanító sem hagyott hátra ilyen mértékű irodalmat, mint amit Srila Prabhupáda. Ugye, hogyha csak összeszámoljuk, hány könyve van magyarul. Srimad Bhágavatam sorozat 12 kötet van meg magyarul, most már 13, amúgy 18 kötet. Chaitanya Charitamrita magyarul egy kötetben van, angolban 17 kötet. Bhagavad Gita, Krishna könyv, odadás nektárja, a tanítások nektárja, önmegvalósítás tudománya, és ezek még csak, amit leírt Prabhupád. Akkor a leckéit is leírták. Most a Balarám Prabhuék vitték ki Kisó Barati Marács Lendát. Srila Prabhupádnak megvan az összes leckéje, Srimad Bhágavatam leckéje, Bhagavad Gita leckéje, le van írva és könyvbe van foglalva. Az összes az 25 kötet. BLS service. Azt nem tudom, hogy most lehet-e rendelni, de onnan a Belgiumból meg lehet rendelni, vagy meg lehetett rendelni. Angol nyelven van, de nagyon hosszú. Tehát, hogy azt végigolvasni, az komoly idő is. De meg lehet számítógépen is rendelni, van egy Bhaktivedanta Védabéz, amiben benne vannak a ezek, benne vannak a levelei, benne vannak a leckék, amit adott, beszélgetések, amik voltak Srila Prabhupáddal, mind benne van elérhető, mind nyomtatott formában, mind számítógépes formában.
És kell a mai korban ezt az óriási mennyiségű könyvet és irodalmat elolvasni, mert ellentő ezt a tudásokat, tehát egyszerűen átláthatatlan. Olyan mennyiség, hát a védák is felfoghatatlan.
Ezért a Srila Prabhupád adta nekünk a Srimad Bhágavatamot, mert a védák az 100 000 kötet, 100 000 könyv. Ugye hát 100 000 könyv, hogyha elkezdünk számolni. Ugye hát mondjuk, hogyha 100 évig él valaki. Egy évben van 365 nap, szor 100, az 3636 000 nap mondjuk van valakinek az életében. Akkor minden napra jut 3 könyv, amit el kell olvasni.
És akkor nem dolgozik, meg semmit nem csinál.
És akkor nem csinálja, sem olvas. Ugye? De ez nem kivitelezhető. De nem is kell az egész védákat végigolvasni. Hanem Srila Prabhupáda azért adta a Srimad Bhágavatamot nekünk, mert Srimad Bhágavatam Puránam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam. Ez a védikus írás, védjam vásztavam attra vasztú, tápadam, sivadam, tápatra jön múlanam. Tehát, hogy ez a Srimad Bhágavatam, ez a védáknak a lényege. Védikus írásoknak az élet gyümölcse. Tehát, hogy nem kell az egész védikus irodalmat végig tanulmányozni, elég a Srimad Bhágavatamot. Ami soknak tűnik, ugye 12 ének, angolul 18 kötet, magyarul még nincs meg, csak 13, de folyamatosan nyomtatjuk őket. Ebben az évben is lesz új kötet a Srimad Bhágavatamból. Tehát, hogy azt végig lehet olvasni. És az elég. Hogyha valaki Srimad Bhágavatamot tanulmányozza, vagy legalább az írásokat, amit Prabhupád odaadott nekünk, azt végig lehet tanulmányozni, és az elég. Azzal valaki vissza tud menni Krisnához. Nem kell több írás, nem kell elvesni a sok-sok irodalomban. Ennyi elég. Ezért a Prabhupád könyvei közül, írásai közül, amit Prabhupád mondott, a legfontosabb, amit ő leírt. Amit ő készített. Aztán a leckéket, amit felvettek, vagy a beszélgetések, azok is fontosak, de ezek ezután következnek. Tehát így tanította Prabhupáda tanítványait. Aztán azért fejleszték tovább az ő tanítványait is. Egyrészt, hogy akkor vannak oktatási intézmények, mint amilyen a Bhaktivedanta főiskola, hogy valaki szisztematikusan tudja tanulni a védikus írásokat, meg ezért van tanácsadói rendszer, hogy akkor a bakták kapjanak rendszeres segítséget, lelki segítséget egy idősebb baktától, hogy tudjanak haladni az odaadásnak az útján. És ezért elfogadnak lelki tanítómestert, aki bevatja őket a tanítványi láncolatba, akit őszintén tudnak tanulni. Tehát, hogy azt hiszem, hogy minden lehetőség megadatott a baktáknak, hogy tökéletessé tegyék a lelki életüket, hogyha szeretnék. De a mi részünk is kell hozzá, hogy mi megtegyük az erőfeszítést. Hogy tanuljuk, és azt a gyakorlatban alkalmazzuk. Mind a kettő kell. Ez így válaszolt? Jó. Más kérdés. Negyed óránk, igen.
Kérlek az, hogy a felszabadulás tekintetében ugye hogy eljönni a felszabadulás, mert ugye mondják azt, hogy bizonyos generációkra vissza lehet kerülni a lelkvilágba. Ez hogy van valójában? Minek a függvénye?
Tehát, hogy felszabadulás, hogyha egy, a családban van egy tiszta bakta.
Egy üregszintes felszabadul, és az szentszer semmit fog magával, tehát csak ő, vagy pedig a család bizonyos részét, vagy a család is bizonyos szentszer felszabadul, bizonyos visszamenőkép, vagy hogy van és mi a függvénye?
Igen. Igen, attól is függ, hogy milyen erős volt a lelki gyakorlat, de természetesen mind a felmenői, mint az utódai, akkor felszabadulnak. Például a szám, amit hallottam, hogy 7 generáció, harmad íziglen. Harmad íziglen, az azt jelenti, hogy mondjuk én ismerem az apukámat, a nagypapámat, meg esetleg a dédapámat, ez harmad íziglen. És 7 generációra, vagy 7 életre visszamenőleg, az azt jelenti, hogy az előző életemben az apám, a nagyapám és a dédapám az azt követő élet, mert ők járultak hozzá az én lelki életemhez, mert nem biztos, hogy csak ebben az életemben gyakoroltam a lelket. Lehet, hogy előzőben, vagy a bakták is nem csak ebben az előző életükben elkezdték. De még mindig itt vagyunk, az azt jelenti, hogy nem sikerült tökéletessé tenni, mert még mindig itt vagyunk az anyagi világban. De akkor, akik hozzájárultak a lelki életünkhöz, vagy segítettek bennünket, akkor ők kapnak belőle áldást, és felszabadulhatnak. A kérdés, hogy mikor, az nem biztos, hogy egyből egy bakta visszament a lelki világba, és akkor utána papa is, nagypapa is,
mama,
anyuka is, tehát ők még éppen lehet, hogy még az érzékielégítést próbálgatták, és egyszer csak ott találják magukat a lelki világban, nem tudnak mit kezdeni a szituációval. Ugye ez van egy átmeneti idő, hogy akkor lépésről lépésről ők is elkezdik gyakorolni, tisztulnak, tiszta baktákká válnak.
És ez úgy volt, hogy azután a lépésvény van, tehát ugye ez előtt.
Igen. Tehát ugye, hogyha mondjuk a apukám még éppen ragaszkodik az összes érzékelégítéshez, a fia visszament a lelki világba, akkor az apukának még abban a tudatállapotban még nem tud visszamenni, mert még nem érezni jól magát ott, ugye, hogy lelki világban nem lehet cigarettázni, nem lehet alkoholt inni, és akkor ő még ragaszkodna hozzá, akkor kényelmetlenül érezni magát a lelki világba, hogy ő vissza szeretne még jönni. De aztán egy fokozatos folyamat van. Ezt akkor is megtisztul. És lehet, hogy ez nem egy élet, lehet, hogy több.
De tudom, nem feltem ezt, hogy azonnal.
Nem azonnal, mert még akkor...
Mert ugye nem, tehát csak az, hogy 7 generáció, és akkor...
Igen, az úgy van, csak hogy az nem egyik pillanatra, a másikra.
Köszönöm
szépen. Szívesen.
És például mondjuk az én nevelő apukám, meg a rokonsággal, tehát akikkel együtt értem, azokra is
vonatkozik el? Én a közvetlen felmenőkre hallottam, lehet pont a testvérekre, vagy a más rokonokról, nem tudom pontosan, utána kellene nézni, hogy a más rokonságban.
Nem mindenki a vér szerinti valamelyikben.
Utána kell nézni, hogy pont biztos lehet, hogy mindenki kap belőle áldást valamennyit. Egyszer hallottam lelki tanítómestertől, hogy a anyuka, aki neveli a gyermekét, és a gyermeke bakta lesz, akkor Krisna az ő gyermeknevelésre fordított idejét odaadó szolgálatnak veszi. Ugye, mert hogy akkor a gyereke bakta lett, akkor az odaadó szolgálatnak számít. Ez Krisnának a kegye, mert a anyuka nem biztos, hogy ebbe a tudatba volt, vagy így ezt ajánlotta Krisnának, de akkor Krisna az indoklatnak kegyéből így látja.
A felső léleknek, a paramátnának milyen szerepe az életünk során, hogy csak figyel, vagy pedig terelgetés, a paramátnák egymásra is kommunikálnak, vagy csak figyelnek, kérdezem, tehát ez hogy működik ez a...
Ez olyan, mint a nap. Felnézünk az égre, hogy neked van egy külön napod, meg nekem is egy külön napom, vagy egy nap van. Ugye? Egy nap van. Hát, legalább, ahogy én látom, hogy mindenkire ugyanaz a nap süt le, és ugyanígy ugyanaz a felsőlek van mindenkinek a szívében. Ez olyan, mintha van, kiteszünk mondjuk 10 edényt, vízzel teli vödröt, akkor mindegyikbe láthatjuk a napnak a tükröződését. És ugyanaz a nap van, mind a 10 vödörbe. De 10 különbözőnek látszik, mert van 10 különböző vödör. De a nap az ugyanaz. Ugyanígy a felsőlek mindenkinek a szívében ott van, de ugyanaz a felsőlek van. És a felsőleknek nem probléma egyszerre sok-sok millió milliárd élőnnyel kapcsolatban lenni, mert ő az Istenségek felsőbb személyisége, ő neki végtelen energiái vannak, neki nem probléma. Tehát, hogy ezek nem külön személyek, ugyanaz a személy. Ugyanaz a személy mindenkinek a szívében. És ő egyrészt Bhagavad Gita ír arról, hogy mit csinál felsőleg. Tanulja az élőny cselekedeteinek, engedélyezi. Tehát, hogy mondjuk én szeretném felemelni a karomat. Igazából a karomat nem én emelem fel. Nekem van vágyam arra, hogy felemeljem a karomat. A felsőleg ott ül a szívemben, és megérti ezt a vágyamat, hogy szeretném felemelni a karomat. Akkor megnézi, hogy van-e nekem erre engedélyem. És úgy néz ki, hogy van engedélyem, akkor utasítja az anyagi energiát, anyagi energia használja a kötőerőket, kötőerők pedig mozdítják ezt a testet a félisteneknek a segítségével, és akkor felmozdul a karom. Ez a rövid folyamat, ami visszamegy, végigmegy, de én csak azt érzem, hogy én csak felemelem a karom.
Tehát minden csak is kizárólag rajta keresztül történik.
Igen. Igen. És ő mindig mondja, hogy nekünk mit kéne csinálni. Mindig ott súg a szívünkben, csak a problémánk, hogy mi nem nagyon figyelünk rá. Mi annyira el vagyunk ülve az anyag vágyainktól, az elménknek a szövegelésétől, hogy akkor nem halljuk, nem akarjuk hallani a felsőleknek a szavát, mert a felsőleknek a szava nagyon, nagyon finom, nagyon lágy. És az elménk meg nagyon komolyan kiabál ránk, hogy mit csináljuk, mit ne csináljuk. De hogyha kontrolláljuk az elménket, toleráljuk a kettőségeket, akkor tudjuk hallani a felsőleknek a hangját. Erről nem beszéltünk rá, mint tudom.
És miért van szükség arra, hogy kontrolláljuk az elménket, hogy a közvetlenül lehet a lélek és a felső lélek közvetlenül nem tud kommunikálni, vagy egymással?
Pont ezért kell kommunikálni, mert vagy kontrollálni az elmét, mert az elme az beáll a kettő közé, és akkor
közvetlen kapcsolat nincs, csak ezen az anyagi testen vagy elmén keresztül lehet ezt.
Tehát lehet közvetlen kapcsolat is, csak most mi el vagyunk merülve az anyagi energiában. El vagyunk merülve. Hoztam azt a példát, ugye a számítógépnek a példáját, valaki szimulációs játékokban el vannak merülve, azt hoztam, ugye?
Igen, múltkor.
Igen, és akkor mit csinál Krisna? Ugye is belép a számítógépes játékba, hogy akkor ott is látható legyen. Ezért jelenik meg Krisnit az anyagi világban, mert mi a közvetlen kapcsolattól most elfordultunk, most mi teljesen belefordítjuk a figyelmünket az anyagi világba. És ezért akkor Krisna megjelenik felsőnképp az anyagi világba, a szívünkbe, és akkor kommunikál nekünk az anyagi energián keresztül. Csak a probléma, hogy mi nem akarjuk meghallgatni. Tud közvetlenül is, csak nem figyelünk rá. Az a probléma, hogy figyelünk rá.
Ha jól olvastam, valahol még az emlékek, az emlékezet, a memória, tehát minden tudás is rajta keresztül, vagy általa kapunk meg.
Hát semmi se független tőle, minden minden kapcsolatban áll vele. De van nekünk memóriánk, valamennyi egy részét tudjuk használni, sok részét nem tudjuk használni, nem férünk hozzá. Tehát, hogy előző életeink is mind igazából megvannak, hogy minden emlékre van raktározva, csak nem férünk hozzá. Most pont Jayadeep Prabhu elküldte nekem a könyvét, amit írt, és akkor abban van egy-két ilyen regressziós tapasztalat. Volt az egyik személy, Mozart volt előző életében, és egy nagyon érdekes ilyen hipnózis, vagy regressziós hipnózison keresztül vezeti. Megnéz, hogy ki volt az előtti életében, amikor Mozart lett, az utáni életében, és akkor ellenőrzi, hogy tényleg az volt-e. Nagyon érdekes.
És mitől függ az, hogy
The Beat of Different Drums, az a címe, angolul van.
A legtöbb jó lesz angolul van.
Tessék?
A legtöbb jó írások angolul vannak még.
Ez nagyon frissebb most, sőt, két hete.
Az meg is változó fogjam, talán gondolom.
Hát ez már kész van, aztán, hogyha kiadjuk magyarul, akkor lehet, hogy ők fogják. Magadás
velem, hogy ezt kiadjuk ezt, mert az egy régóta ismert történet, és nem örülök Magadás, hogy ez menjen kézen körül.
Ez...
Hát nem is beszélhettünk róla, hogy igazán.
Ez nem volt, tehát hogy most nincs terve, hogy kiadjuk, ez csak angol megjelent, és ő elküldte nekem. Aztán kérdjük, vagy nem mondjuk, hogy meg kérdjük. Igen?
Lehet azt tudni, hogy Prabhupád az igazsága micsoda lehet világon, ezt feltárultad?
Ezt Prabhupád nem ír. Hát előtte feltárult, mert ez nyilvánvaló volt előtte, csak ő nem tárta fel a követő jelet. Hát valamikor a lágyítanító mesterek nem tárják fel. Valami feltárja például Bhaktivinoda Thakur az egyik énekében feltárja, hogy ő Kamala Manjari a lelki világban, és az a szolgálata, hogy Krisnának az uzsonnáját készíti el, amikor készíti össze, amikor megy ki a tehénpásztor fiúkkal a legelőre, Vrindavan erdejébe. Csak úgy leír az egyik dalban, hogy ez a, így hívnak, így nézett ki, ennyi éves vagyok, és ez a szolgálatom. És Srila Prabhupád nem nyilvánította így ki.
Volt fontosabb dolog is.
Nem nyilvánította ki, tehát hogy spekulálni meg felesleges volt. Jó, más kérdés?
Szabad határáról, hogyha beszélnek. Szabad akaratunk határáról, hol van ez a határ?
Szabad akaratunk határa.
Van-e szabad akaratunk, illetve milyen mértékű?
Van szabad akaratunk, tehát hogy mindannyian tudunk csinálni dolgokat. Felemelhetem a kezemet, leengedhetem a kezemet, aztán ennél még azért több is van, de nem tudunk mindent csinálni. Ugye a madarak tudnak repülni, mi mondjuk nem tudunk repülni. Mi tudunk egyik helyről a másikra menni, de egy bizonyos korlátok között. Ugye, hogyha akarunk utazni, akkor korlátozza, hogy mennyi pénzünk van, hogy milyen messzire tudunk utazni, vagy mennyire tudunk utazni. Ugye, hogyha valaki repülőgéppel akar menni Indiába, az már sok pénzbe kerül. És ezt a bolygónak a vonzás körzetét nem tudjuk elhagyni, itt vagyunk. És sok élőhely van még itt az univerzumban, de mi ide vagyunk kötve. Tehát, hogy van valamennyi szabad akaratunk, van valamennyi mozgásterünk, de nem korlátlan mozgásterünk. És amennyire valaki követ Istennek az utasításait, akkor egyre nagyobb lesz a mozgástere, és amennyire nem követi, akkor egyre szűkebb és szűkebb. Például Nárada Muni, ő egy teljesen felszabadult, tiszta baktája Krisztának, és ő utazik egyik univerzumból a másikba, a lelki világban, a világban nincs korlát. Nagyon megvannak a korlátaink, hogy mennyire tudunk egyik helyre a másikra menni. De mert szokták ezt kérdezni, hogy sors vagy szabad akarat, hogy mit csinálunk. Mi most is választhatunk, hogy mit csinálunk valamilyen mértékben. De hogyha döntöttünk, hogy csinálunk valamit, annak a a cselekvésnek van egy következménye, az már sors. Ugye, hogy mit csinálunk, az a szabad akaratunk, van egy tér, amiben dönthetünk. De amikor döntöttünk valamit, annak van egy következménye, az már nem a szabad akaratunk, hogy mi lesz a következménye, az már sors, az már karma, igen, az már meg van szabva. És hogyha jól cselekszünk, annak jó eredményei lesznek, rosszul cselekszünk, annak rossz eredményei lesznek. De hogyha lelki tetteket végzünk, akkor pedig fel tudunk szabadulni az anyagi energia rabságából, annak nincs anyagi eredmény. Mert ugye felajánlást lassan előkészítjük, fény 80. Esetleg, hogy valakinek van még kérdés, addig, amíg búcsúztam fel, hogy felkészül az anyag átalakítására. Mélekkét. Yes, again.